Szeretettel köszöntöm kedves nézőinket! Dániel könyve 7. fejezetének vizsgálatában eljutottunk az 5. előadásunkig. Beszéltünk arról, hogy Dániel Belsacár idején kapta ezt az álmot, időszámításunk előtt 553-552-ben, tehát tulajdonképpen egy több mint 2550 éves álmot nézünk most meg az emberi történelemről, amit a Biblia szerint Isten adott Dánielnek, az ő prófétájának. Beszéltünk az álmok ötféle típusáról, köztük a profétikus álmokéről is. Ez egy profétikus álom volt, aztán szóltunk a 3. előadásban arról, hogy egy háborgó tengert látott Dániel próféta álmában. A háborgó tengerre szelek fújtak és felkorbácsolták a hullámokat, és előjöttek vadállatok ebből a háborgó tengerből. Először egy oroszlány sasszárnyakkal, miután azonban kitépettek a sasszárnyai, összecsuklott az oroszlán és visszamerült a tengerbe. Azután előjött egy medve, egyik oldaláról a másik oldalára kiélt, három nagy bordát tartott a szájában, hallotta a szózatot, egyél sok húst, aztán a medve is letűnt, visszahullott a tengerbe. Aztán előjött egy párduc, óriási gyorsasággal közlekedve, négy szárnya volt, aztán a párduc is visszahult a tengerbe. Majd végül előjött egy ormótlan nagy fenevad, amely az eddigi elnyomó hatalmaknak minden eszközét egyesítette magában. Ugye az álom arról szól, hogy a történelemben heves marakodás folyik a világhatalomért. Az embernek a hatalom akarása, hogy egy 19. századi német filozófus mondta, a Wille zur Macht ideológiája kerekedik ki előttünk. Az ember, az önző ember, aki le akarja győzni a másik embert, aki fölébe akar kerekedni a másik embernek, csak hogy ez egy világtörténelmi látomásban, ahogy nemzetek akarnak fölébük kerekedni nemzeteknek, ahogy világhatalmak viszik a küzdelmet, folytatják a küzdelmet azért, hogy egy kézbe kerüljön a világ. Nos hát a negyedik hatalomban Babilónia, Médó-Perzsia és Görögország után Rómát fedeztük fel. Megdöbbenésünknek adtunk hangot az elmúlt előadáson, hogy Róma hatalma az idők végéig tart, Jézus második eljöveteléig tart. Addig töretlen ez az immár több mint 2200 éves hatalom. Rómának azonban több része van. Az egyik része nyilván az ókori Róma, a pogány császári Róma, amely nyugat-római birodalomként időszámításunk szerint 476-ban elbukott, de Rómának folytatása lett. Rómának fejéből, a hatalmas nagy fenevad testéből, a fejéből kijön 10 szarv, és a 10 szarvban nagyon egyszerűen azonosíthatjuk azt, ami a nyugati római birodalom bukása után bekövetkezett, tehát az európai nemzetállamok kifejlődését. Ahogy már az előző álomban, Dániel könyve 2. fejezetében 10 lábújra lettünk figyelmesek, és ez a 10 lábúj jelképezte az európai államokat. És milyen szemléletesen, mert a 10 lábújban ott volt a vas lábak továbbfutóvas, de ott volt az agyag, a cserép, tehát jelezte már az a profécia is, hogy az európai államokban folytatódik a rómaiság, és ezek az európai államok tulajdonképpen ázsiai gyökerűek, a múltjuk ázsiai, tehát ennyit jelent az agyag vagy a fazekasságra utaló kijelentés. Itt a 10 lábúj helyett a 10 szarv jelzi az európai államokat. Ugye a szarv mindig a hatalom jelkép, és az európai államok valóban hatalommá nőtték ki magukat a nyugat-római birodalom bukása után, és a római birodalom testén kialakult egy új államszövetséghez hasonló rendszer és gépezet, és ez volt a középkori Európa. Kelet-Róma még állt tovább a 15. századig, tehát Bizánc, a kelet-római császárság. Így Róma egész történelmi életideje fél évezred a nyugat-római birodalom teljhatalma, és csaknem 2 évezred a kelet-római birodalomnak az életideje. A 10 szarvból azonban, és ezt látta Dániel próféta, egy kis szarv jött ki, és ez a kis szarv közben kiszakított 3 másik szarvat, hogy felnőjön, és emberszemekhez hasonló szemek voltak benne, és nagyokat szóló száj. Nyugodtan mondhatjuk, hogy Dániel, amikor látta ezt az álmot, a legfélelmetesebbnek ezt a kis szarvat látta. Efelől tudakozódott is az álom után, és a tudakozódása eredményét olvasom fel Dániel könyve 7. fejezetében a 23. verstől. Így szólt a Dánielnek magyarázó égi lény. A negyedik állat negyedik ország lesz a földön, amely különb lesz minden országnál, és megeszi az egész földet, és eltapossa és szétzúzza azt. A tíz szar pedig ez, ebből az országból tíz király támad, és más támad utánuk, és az különb lesz, mint az előbbiek, és három királyt fog megalázni. És sokat szól a felséges ellen, és a magasságos egek szentjeit megrontja, és véli, hogy megváltoztatja az időket és a törvényt, és az ő kezébe adatnak ideig, időkig és fél időig. De ítélők ülnek, és az ő hatalmát elveszik, hogy megrontassék és végleg elvesszen. Az ország pedig és a hatalom és az egész ég alatt levő országok nagysága átadatik a magasságos egek szentjei népének. Az ő országa örökké való ország, és minden hatalmasság néki szolgál és engedelmeskedik. Itt vége lőn a beszédnek. Engemet, Dánielt pedig az én gondolataim igen megrettentettek, és az én ábrázatom elváltozott rajtam, de beszédet megtartottam szívemben. Kedves nézőink, a kis szarv tehát, amely itt az álomnak, a látomásnak a középpontjában áll, messze menő azonosítást nyer, messze menő jellegzetességeket olvashatunk ezzel kapcsolatban, ami alapján azonosítani lehet, hogy mit is jelent ez a kis szarv. Először is, hogy a tíz szarv közül, hogy kijön ez a kis szarv, három más szarvat kiszakít maga mellől, maga körül, és ezt úgy magyarázza a mennyei lény Dánielnek, hogy három királyt fog megalázni. Tehát három királyt fog megalázni, nagyon erőteljes ez az arámi szó, hogy megalázni, jó a fordításunk is egyébként, vagyis úgy tesz el az útból kiméletlenül, ahogy Róma szokta ezt a történelemben, megcsúfolva, megalázva félretesz hatalmakat, amelyek útjában állnak az ő hatalma további növekedésének. Pontosan lehet azonosítani ezt a három királyt a történelemben, hiszen ahogy a nyugat-római birodalom elbukik, tehát az időszámításunk szerinti 5. században, felvetődik ebben a hatalmi vákumban a kérdés, hogy ki fogja irányítani majd Európát. Ki lesz Európának a vezető hatalma? Külön előadást kellene erre szánnom, erre a három királyt megalázni kérdésre, és még diák egyetemista koromban egy francia történésznek a tanulmányát le is fordítottam ezzel a címmel, és három királyt fog megalázni. Ez megjelent a Jóhír című folyóirat 91/3-as évfolyamában, és hogy látják a képen, ezek a királyok tulajdonképpen olyan királyok, amelyek útjában álltak az egységes Európa, az egy kézbe kerülő Európa kialakulásának. Az első király ezek közül egy francia király volt, és ez mutat rá arra, hogy a franciák első nagy királyi dinasztiája, a Meroving dinasztia hogyan került félre az útból. Harmadik Childerik volt az első megalázott király, akit eltávolítottak a hatalomból, és így jött létre, aztán kis Pipinnel és fiával Nagy Károllyal a Karoling dinasztia, így vették át a karolingok a szerepet, mert ők ebben az egységesülő Európában jobban felismerték az idők szavát, vagyis becstelenebb eszközökhöz folyamodtak. Tulajdonképpen ezt a harmadik Childeriket, a törvényes Meroving királyt barátruhába öltöztették, levágták a haját, és egy szekéren elküldték egy kolostorba, félreállították durván megalázó módon a hatalomból. Ez a 8. század közepén játszódó jelenet azonban nem volt egyedüli, mert a longobárdok, ahogy fenyegették állandóan Rómát, Rómának szüksége volt a franciáknak, a frankoknak a még erőteljesebb közbeavatkozására, és immár most kis Pipin és Nagy Károly közvetítésével nagyobb haderőre volt szükségük, és a második megalázott király az a lombard uralkodó, aki el kellett, hogy veszítse a lányát, mert Nagy Károly inkább hazaküldte a lányát, akit feleségül vett, mert fontosabbnak tartotta a politikai szövetséget Rómával, tehát elvált inkább a feleségétől, csak hogy az apósa ellen vonulhasson. Didier, illetve Aistulf volt először ez a lombard király, akit megaláztak, aztán a harmadik a Didier volt, tehát harmadik Childerik, Aistulf és Didier, a három király megalázása, mondom, egy külön történet része, és ezt általában politikai történelemkönyvek, egyházi történelemkönyvek is behatóan szokták elemezni, hogy valahogy a 8.-9. század fordulóján, ugye 800-ban koronázták császárrá Nagy Károlyt, és ez mindent megmond, hogy Róma a legerősebb európai államra szavazott, ekkora frankok voltak. Mindent elmond azt, hogy itt a hatalomért való véres küzdelem abban nyilvánult meg, hogy Európát az kell, hogy vezesse, akit Róma megbíz, akit Róma császárrá koronáz. Megjegyzem, hogy Kelet-Rómában van még császár, tehát Bizáncban van még császár. Ez is a megalázottságnak a kategóriájába tartozik, hogy egy meglévő császárral szemben Róma egy újabb császárt kreál, aki majd Európát vezetni fogja. Rómának mindig is ez volt az érdeke a történelemben, hogy a legerősebb világi hatalomhoz ragaszkodjon, hiszen a legerősebb világi hatalom közvetítésével tudta a maga egész világra terjedő hatalmi vágyait megvalósítani. Amikor a frankok csillagzata letündököl, jönnek a németek, jönnek az Ottó császárok, kialakul a német-római császárság, az egész középkorban, ugye először a Róma-Párizs, aztán a Róma-Németország tengely szabja meg a világtörténelem folyását, és aztán a Biblia persze előremutat arra, hogy amikor már sem a franciák, sem a németek nem játszanak világhatalmi szerepet, az éppen adott nagyhatalom, ugye jelen pillanatban az Észak-Amerikai Egyesült Államok lesz ennek a tengelynek a másik pólusa. Három királyt fog megalázni, hogy említettem önöknek, sokat lehetne erről beszélni, telefonhívásaikat várjuk az adások után, hozzászólásaikat, megjegyzéseiket levélben is eljuttathatják ide a Magyar ATV szerkesztőségébe. Tehát tulajdonképpen ez egy óriási nagy történelmi leckének, egy óriási nagy történelmi tanulságnak a nyilvánvalóvá tételét jelentheti. De aztán, amikor ez a mennyei lény tovább folytatja az elbeszélést, tovább folytatja a jellemzést, tehát a három király megalázása után, nagyon érdekes dolgot mond, hogy tudnék, ez a hatalom, ez a kis szar sokat szól a felséges ellen. Itt az eredeti szöveg, az eredeti szövegünk most nem héber, hiszen Dániel könyve második fejezetétől a Bibliának ez a könyve átválta a korabeli diplomáciai nyelvre, az arámi nyelvre, vagy arameus nyelvre. Arámi kifejezéssel ez az ellenszó úgy is lehetne fordítani, hogy mellett. Sokat szól a felséges ellen, vagy a felséges mellett. Ugye a Bibliában ez a jelképes kifejezés, hogy felséges, akit az Isten majd küld, akit az Isten, mint megváltót jelöl ki, mindig Krisztusnak, Jézus Krisztusnak a jelképes kifejezése. Tehát ez a hatalom, a kis szarv sokat szól a felséges ellen, de úgy, hogy látszólag a felséges mellett szól. Amikor a Bibliának a görög nyelvű szövege, tehát az új szövetség kezdett létrejönni, két apostol is érzékenyen rámutatott Dániel könyve 7. fejezetének teljesedésére, illetve lefordították görögre ezt a sokat szól a felséges ellen kifejezést. Megtalálhatják önök is a 2. Tesszalonikai levél 2. fejezetében, vagy János apostol 1. levelében, a 3. és 4. fejezetben. Ezekben a fejezetekben van szó az Antikrisztusról. Ez az Antikrisztus egy sokat vitatott kifejezés, és újabban elég sok könyv is jelen meg ezzel kapcsolatban, és általában, ahogy szokás, ilyenkor a ködöket eregetni és a homályt növelni, az emberek tudomására úgy hozzák, hogy az Antikrisztus az valami Krisztus ellenes hatalom, az lehetett mondjuk Napóleon, vagy lehetett Mussolini, vagy Hitler, vagy Stalin, vagy egy gonosz világuralomra törő hatalom. Ebből persze egy szó sem igaz, legalábbis a Biblia szerint nem, mert a Biblia szerint az Antikrisztus, amit tehát Pál apostol a 2. Tesszalonikai levélben, János apostol az 1. levélben antikrisztusi hatalomnak mond, az a Dániel könyve 7. fejezetéből elvett jellegzetesség, hogy látszólag mellette szólva, de valójában ellene szól, tehát úgy szól ellene, hogy a helyébe teszi magát, és azt a hatalmat és azt a tiszteletet kívánja meg magának, ami egyedül Krisztust illeti meg. Ennek a kis szarvnak egyik legjellegzetesebb ténykedése ez a Róma testéből az európai államok leigázásával kinövő kis szarvnak a legjellegzetesebb tevékenysége ez tehát, hogy sokat szól a felséges ellen és a felséges mellett. Látszólag mellette szól, tehát itt láthatjuk, hogy ez a kis szarv tulajdonképpen egy vallási hatalom is, egy valláspolitikai hatalom is, megfoghatatlan, hol politikai, hol vallási hatalom, ezért mondom, hogy valláspolitikai hatalom. Sokat szól a felséges ellen, tehát az antikrisztus a Bibliában egyenlő a kis szarvval. Nagyon érdekes ezután a harmadik dolog, amit elmond erről Dániel prófétának a mennyei lény, hogy ez a hatalom véli, hogy megváltoztatja az időket és a törvényt. Tehát ez a hatalom úgy szól a felségessel szemben, hogy lényegileg elmozdítja Krisztus parancsolatait, elmozdítja a Biblia tanításait, elmozdítja az Isten törvényeit, és valóban így van, a középkorban döbbenetes torzításokat vittek véghez a tíz parancsolaton, a legegyszerűbb és legalapvetőbb bibliai törvényrendszeren. Beszéltem önöknek már erről sorozatunk 14. és 15. előadásában, amikor a tíz parancsolatot két előadásban a féle gyorsfényképként megmutattam önöknek, hiszen egy előadás 4 parancsolat, második előadás 6 parancsolat, tehát csak nagyon gyorsan és jelzésszerűen foglaltam össze a 10 parancsolatot, de ott is megjegyeztem, hogy a középkorban törölték a második parancsolatot, a 4. parancsolatot a kiismerhetetlenségig, a felismerhetetlenségig átszövegezték, és mivel a törléssel, a második parancsolat törlésével egyel kevesebb parancsolat maradt, ezért a 9. parancsolatot kettévágva hozták létre újra a 10 parancsolatot, tehát ez 3 döntő beavatkozás, ez 3 döntő módosítás az Isten által, az Isten saját ujjával írott 10 parancsolaton. Erre mondja a Dániel könyve 7. fejezetében a szövegünk, hogy véli, hogy megváltoztatja az időket és a törvényt. Hiszen megváltoztatni az időt, megváltoztatni azt, hogy 6 napon át munkálkodjál és végezd minden dolgodat, de a 7. nap az Úrnak, a te Istenednek szombatja. Azon napon semmit ne tégy, se magad, se fiat, se lányod, se szolgálólányod. Nyilván ezt a 4. parancsolatot nem lehet megváltoztatni úgysem, ha átszövegezzük. Az Isten törvényei örökek, az Isten erkölcsi parancsolatai örökké való törvények és parancsolatok. Csak véli ez a hatalom, hogy megváltoztatja az időket és a törvényt. Döbbenetes hatalom ez. Tehát ez olyan hatalom, amelyben az elnyomás is, amelyről beszéltem önöknek az elmúlt előadáson, az elnyomás is félelmetes, hogy tör, zúz, fal, a maradékot érsz körmeivel, vaskörmeivel összezúzza. Tehát kifejezetten azok ellen irányul, akik hűségesek a 10 parancsolathoz, hűségesek Istenhez és Jézus Krisztushoz, és el tudja magáról hitetni mégis, és főleg az emberi történelem előre haladtával, hogy a leghumanistább és a legemberközpontúbb hatalom félelmetes, hogy az erőszak és az ámítás egyesül ebben a hatalomban. Félelmetes. De elmond egy újabb jellegzetességet is Dániel könyve 7. fejezetében a magyarázó égi lény, amikor azt mondja, hogy ennek a hatalomnak az életideje, a teljhatalma, amíg ez a kis szarv élet és halál ura a történelemben, ez ideig, időkig és fél időig fog terjedni. Nagyon érdekes kifejezés ez, a 2-es számrendszert ismerő népek szóhasználatát használja, hogy idő, idők és félidő. Így fordítja már néhány újabb fordítás, hogy 1 évig, 2 évig és 1/2 évig. 1 év és 2 év az 3 év, és 1/2 év az 3,5 év, tehát 3,5 évig lesz ennek teljhatalma. Akik azonban nézik műsorunkat, tudhatják, hogy a bibliai proféciákban a napok éveket jelentenek, Ezékiel könyve adja meg a feloldást, hogy egy-egy napot egy-egy évnek számítottam néked. Tehát ez a 3,5 év tulajdonképpen nem szó szerinti 3,5 év, hanem a 3,5 évet be kell szorozni a napokkal, és amennyi nap kijön, annyi évet jelent. Nos hát a héberek 30 napos hónapokban számoltak, 360 napos évekkel. Ha 3,5 évet beszorozzuk 360 nappal, legyenek kedvesek ellenőrizni engem, akkor 360 szorozva 3,5 évvel ez 1260 napot fog kihozni. Ez a jövendőlés a Bibliában 7 alkalommal található meg. Kettőször Dániel könyvében és 5-ször Jelenések könyvében. Hogy úgy mondjam, ez is egy nagyon egyszerűen, pofon egyszerűen ellenőrizhető és azonosítható kijelentés. Óriási időtartam persze az emberiség történelmében, 1260 évig lesz teljhatalma ennek a hatalomnak, vagy úgy adja meg a Biblia, hogy ideig, időkig és fél időig, tehát 3,5 évig, vagy úgy adja meg, hogy 42 hónapig, a 42-szer 30 szorzata és 1260 napot, azaz évet jelent, vagy pedig egyszerűen így mondja a Biblia, hogy 1260 napig. Ugye említettem önöknek, ez 7 alkalommal fordul elő a Bibliában, itt Dániel könyvében 2-szer, 5-ször pedig Jelenések könyvében. Nem lehet tehát eltéveszteni. Olyan sok összefüggésben, olyan sok viszonylatban jön elő ez az idői kifejezés, hogy ezt nem lehet eltéveszteni, ezt nem lehet félreérteni, hogy ennek a kis szarvnak a teljhatalma, amikor vallásilag, politikailag teljes hatalom összpontosul a kezében, ez a történelemben csak nem 13 évszázad. Régi profécia magyarázók azonosították már ezt a 13 évszázadot, amikor hatalmat kap ez a hatalom a 6. században, és amikor elvétetik tőle ez a hatalom a 18. század végén. Nagyon egyszerű az azonosítás, az akkori legerősebb hatalom, jelen esetben a 6. században a kelet-római császárság, a kelet-római császár hatalmat ad ennek a hatalomnak, és a lejárt akkor pedig az Európában legerősebb hatalom, a francia köztársaság elveszi tőle a hatalmat, megszállja Rómát és trónfosztja ezt a hatalmat. Kedves nézők, ahogy említettem, ennek a kis szarvnak az azonosítását bárki elvégezheti, aki gondolkodik. Maga Jézus is gondolkodásra hívott föl, hiszen azt mondta, hogy az a pusztító utálatosság, akiről Dániel próféta szólt, majd ott áll a szent helyen, majd újabb támadásra készül a történelem végén, aki olvassa, értse meg. Tehát tulajdonképpen maga Jézus sem tért ki rá részletesen, nem azonosította ezt a hatalmat, azt mondta, hogy aki kezébe veszi Dániel könyvét, aki olvassa, értse meg. Ezt nem hallásból kell megjegyezni, ez nem egy szenzáció, nem kíváncsiság kielégítése. Aki utána jár a dolgoknak, aki olvassa, értse meg. Tehát itt Jézus nem azt a szólásformát használta, amit egyébként nagyon sokszor használt az életében, hogy akinek van füle a hallásra, hallja. Itt nagyon szigorúan Jézus azt mondta, aki olvassa, értse meg. Kedves nézőim, ezt a hatalmat, ennek a tevékenységét, az erőszaknak és az ámításnak, ezt a mesteri összefonódását csak az az ember fogja megérteni. Csak az ember tudja elfogadni, csak az az ember tud küzdelmet folytatni ez ellen, aki ezt elolvassa, és aki olvassa, az értse meg. De a látomásnak, illetve az álomnak a befejezésével is foglalkoznom kell, mert ez is sokkal részletesebb, mint a második fejezet, hogy amikor ez a nyomasztó álom lezajlik, akkor azt olvassuk, hogy ítélők ülnek le, az ő hatalmát elveszik, hogy megrontassék és végleg elvesszen. Tehát csak Jézus második eljövetelével veszik el végleg ez a hatalom, de akkor, amikor Jézus eljön, mint szabadító, mint megváltó, mint a teljes körű megváltás megvalósítója, akkor az ország pedig és a hatalom és az egész ég alatt levő országok nagysága átadatik a magasságos egek szentjei népének. Az ő országa örökkévaló ország, és minden hatalmasság néki szolgál és engedelmeskedik. Ismerik Michelangelónak híres freskóját a római Sixtus kápolnában? Ezen a freskón Dániel próféta van, ül, és egy hatalmas könyvbe írja bele ezeket a jövendőléseket. A freskón Michelangelo a 16. század elején készült, ugye ez a freskó ábrázolja, hogy a hatalmas könyvet egy atlasz szobor tartja. Ez az atlasz szobor most nem egy földgömböt tart a vállain, hanem Dániel könyvét hordozza. Igen, Dániel könyvében benne van az egész világtörténet. Benne van a világtörténet a végső mozzanataig, az Isten közbeavatkozásáig, Jézus második eljöveteléig, amikor lesz majd egy örökkévaló ország. amikor lesz majd egy olyan birodalom, amely soha örökké meg nem romol, amikor lesz majd egy olyan világ, amelyben az emberek nem elnyomni akarják a másikat, amikor sem politika, sem hatalom nevében, még kevésbé nem vallás és egyház nevében nem akarnak az emberek elnyomást gyakorolni a másikra, nem akarnak diktatúrát bevezetni. Az egész emberi történelem, így ahogy Dániel könyve 7. fejezete bemutatja, a hatalomért való véres harc történelme, a diktatórikus hatalom megszerzésének eszeveszett küzdelme, valami félelmetes bemutatás ez. Ez valóban csak viharzó tengerrel lehetett bemutatni, szelek nagy fújásával, valóban csak vadállatokkal, tehát vérengző vadállatokkal, és valóban a negyedik hatalmat csak így, hogy két része van, van a fenevad, az ormótlan fenevad, van a 10 szarv, ugye az európai államok, és az európai államból kijövő kis szarv, amelynek nagyon éles esze van. Nagyon élesen látó személy vannak, mindig nézi az adott hatalmi összefüggéseket, mindig oda megy, ahova, ahol előre tudja vinni a maga érdekeit, és nagyokat szóló szája, óriási retorikája van, óriási pátosszal tud beszélni, lenyűgöző ereje van, embereket meg tud hódítani. Én azt hiszem, egy hatalomban ez a legfélelmetesebb. Egyrészt az erőszaknak a katonai, a fizikai, a diktatórikus formája, de a másik rész, amikor egy hatalom az ámítással, a bűvöléssel, a csalásaival tud előrehaladni. Hány és hány ilyen hatalom volt a történelemben, és főleg a 20. században, hogy átéltük, vagy apáink, nagyapáink átélték azt, hogy tulajdonképpen egy ember a maga beszédeivel egy egész nemzetet kézbe tudott tartani. Valóban démoni jellegzetesség ez. Valóban igazat adhatunk Herder idézett jóslatának, hogy az emberiség démona hozta létre mindezt. De lehet-e a démon ellen küzdeni? És hogy lehet a démon ellen küzdeni? És tulajdonképpen mi is ez a démon? Mi is ez a sátán? Fogunk erről beszélni sorozatunk további előadásaiban, főleg akkor, amikor a legnagyobb látó eljött, amikor szólt, és a démon 3 támadását visszaverte. Jézus Krisztus volt ez, aki a pusztai megkísértéskor bemutatta, hogy hogy lehet a démon kezéből kivenni a fegyvert.
Szemem szólt égre,